Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 23. Zsoltár első versét, majd folyamatosan énekelve, helyünket elfoglalva a második és harmadik versét. 23. Zsoltár így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Istenünk kegyelme, a Szentlélek közössége, és az örökké való Atya szeretete legyen és maradjon a mi életünkön. Amen. Hallgassuk meg a lekciót, amint írva található Máté evangéliumában, a 3. fejezetben, a 13. verstől a 17. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Máté evangéliumából, a 3. fejezetből, a 13. verstől a 17. versig olvasom Istenünk igéjét. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre elszáll. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, hogy karácsony után az életünkben is megünnepelhetjük azt, hogy jelen van a Krisztus, ahogy a világban megérkezik, úgy megérkezik a mi szívünkhez is. Köszönjük, hogy közel van hozzánk Jézus, egészen a szívünknél van. Ott fogadhatjuk, ott hódolhatunk előtte, ott imádhatjuk őt, és onnan kapjuk a belső útmutatást. Köszönjük, hogy lelki kapcsolatban lehetünk Jézus Krisztuson keresztül, a mennyei atyával, az örökkévaló Istennel, aki mindent alkotott, mindent megtehet, és mindent a javunkra fordíthat. Így kérjük most, emeld föl szívünket, add, hogy ez az óra, ami számunkra a veled való találkozás órája legyen. Gyógyítsd a mi lelkünket, erősítsd a mi szívünket, és add, hogy most örvendezzünk a te jelenlétedben. Amen. Ige hirdetésre készülve, helyünket elfoglalva a 161-es dicséretünket énekeljük. A 161. dicséretünknek első, második és harmadik versét. A 161. dicséretünket énekeljük, első, második és harmadik versét. Az első vers így kezdődik: Siess keresztjén, lelki jót hallani. Maradva, hallgassuk meg Istenünk igéjét. Máté evangéliumából a 4. fejezetből az első 11 verset olvasom. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Kedves testvérek, Jézus megkeresztelése és megkísértése van előttünk, így láthatjuk az isteni kiválasztást, az isteni kegyelmet, ahogy árad Krisztusra, és láthatjuk a próbatételt, és egyszerre ez a kettő jelen van Jézus életében is, és láthatjuk, hogy a mi életünkben is ugyanez, a kettősség van jelen, tehát mindig, ahol Isten áldása, ahol Isten kegyelme, ahol Isten ereje munkálkodik, ott elkezd munkálkodni az ellenoldal is, és általában kéz a kézben jár ez a kettő, ahol a világosság felragyog, ott a sötétséget is meg fogjuk látni, és annak az erejét is tapasztalni fogjuk. Jézus megkeresztelésével kapcsolatban, ugye, amit meg kell, hogy lássunk, az pont az, hogy Krisztusnak be kellett töltenie a rá vonatkozó ígéreteket, ezért ő megjelenik keresztelő Jánosnál, aki a bűnöknek bocsánatára kereszteli az embereket, és hívja megtérésre az embereket Istenhez. Ez egy útkészítés volt, hogy az Isten, hogy az emberek szívét már Krisztushoz előkészítse. Ezért beszél keresztelő János az ítéletről, beszél arról, hogy az emberek forduljanak el ugye a bűneiktől, menjenek oda Istenhez, keressék az Isten kegyelmét és szeretetét, miközben ezt meghirdeti, és az emberek elkezdenek elindulni Istenhez, keresztelő Jánoshoz, és megkeresztelkednek. Ebbe a jelbe érkezik meg Krisztus, mint az Isten báránya, akiben igazából bűn nincsen, de mégis ő lesz az, aki át fogja venni keresztelő Jánostól ezt a szolgálatot, hiszen keresztelő János maximum felhívja a figyelmet egy problémára, és utána megadja az odavezető utat, de a megoldást nem tudja igazából megvalósítani. A megoldás az Isten kezében van, Isten pedig küld valakit, aki képes ezt az erőt képviselni a világban, hogy tényleg minden bűnt az Isten előtt engesztelés formájában elvesz, és Istennel békességben lehetünk, és Isten valóban megbocsát nekünk. Ezt a valódi bűnbocsánatot, ezt a valódi életszentséget, ezt a valódi tisztaságot adja meg nekünk Krisztus, és ezért keresztelkedik meg, hogy ahogy bemegy a keresztségbe, innentől kezdve a keresztség már Krisztusra mutat, innentől kezdve a keresztség már Krisztuson keresztül érkezik meg hozzánk, ahogy keresztelő János is mondta, hogy Krisztus nem vízzel fog keresztelni, hanem szent lélekkel és tűzzel, Isten lelkének az erejével, Isten lelkének a szabadításával fog keresztelni bennünket, és valósággal tapasztalni fogjuk a lelkünkben azt, amit eddig külső dolgokban, külső jelekben ábrázoltunk ki, mert a víz lényegében kiábrázolja azt a megtisztulást, de ez egy külső forma, semmiféle ritus, semmiféle külső forma nem tudja megadni azt a belső szabadságot, amit Isten lelke végez el a szívünkbe. Pusztán felhívja a figyelmet rá, és megelőlegezi nekünk az Isten lelkének a megtapasztalását, megelőlegezi nekünk, tehát járat bennünket az Isten a bűnbocsánatban, ugye már az Ószövetségben is ott volt, hogy megbocsátok nektek, de ennek a teljessége, a maximális megjelenése az Jézus Krisztusban vált tökéletessé. Mert itt nem csak arról van szó, hogy megkapjuk a bűnünknek a bocsánatát, hanem kapunk egy új életet is hozzá. Tehát nem csak arról van szó, hogy az ember le tudja tenni az életének a terheit, mondjuk a keresztelésben, és megtisztul, hanem arról is van szó, hogy olyan életet kap, amely képes az Isten dolgait megérteni, Isten természete megjelenik az emberben, ha befogadja a Krisztust, és Isten lelkével élő közösségbe kerül. Tehát ennek mi volt a jele a Krisztus életében? Az, hogy megnyílt a menny, mikor megkeresztelkedett, kijött a vízből, és ímé megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre áll. Ez egy személyes megtapasztalása volt. Jézus maga látta a megnyílt mennyet, látta Isten lelkét, ahogy rászáll, és az ő számára is egy bizonyság volt, jel volt, annak ellenére, hogy Krisztus az Isten fia, neki is szüksége volt a földi létben az Isten erejének a megnyilvánulását, hogy megtapasztalja. Neki is szükség volt ilyen értelemben a böjtre is. Azért ment el böjtölni és Istennel lenni. Ugye ez egy kicsit furcsa nekünk, hogyha ő Isten fia, akkor miért kell neki megkeresztelkedni? Miért kell neki böjtölni? Miért kell neki imádkozni? Miért kell az Istennel keresni a kapcsolatot? Mert meg kellett neki is tanulnia, ez volt az ő alázatának az útja, hogy amikor Isten elküldte őt ebbe a világba, akkor úgy kellett neki egyrészt működni ebben a világban, mint mesternek, mint tanítónak, másrészt pedig úgy kellett működni ebben a világban, mint mi közülünk egynek. Tehát annak, aki szereti az Istent, aki keresi az ő akaratát, ugyanúgy kellett Krisztusnak is ilyen értelemben szeretnie Istent, keresni az ő akaratát, és megismerni őt. Ő is törekedett ezen az úton, hogy beteljesedjen, és megtanulja az engedelmességet. Tehát mindenben megkísértetett Krisztus hozzánk hasonlóan, kivéve a bűn, tehát nem vétkezett, hogy megtanulja az engedelmességet. Tehát paradox módon az az Úr, aki mindennek az Ura, amikor megtestesül és itt van a Földön és itt él, neki is ezt a tanulási folyamatot végig kellett járnia. Mondhatjuk, hogy miért kellett Krisztusnak tanulnia, hiszen ő mindent tud. Miért kellett neki megélnie a kísértést, amikor ő tisztában van vele, hogy mi van a lelki világban. Mégis meg kellett neki élnie, és át kellett mennie, ugyanúgy döntéseket kellett neki hoznia, szembe kellett néznie a próbatételekkel. Ugyanígy, vagy mondhatjuk, hogy hát amikor Jézus szenvedett, hát könnyű volt neki szenvedni, hiszen Isten fia. Vajon érezhette a szenvedést? És látjuk azt, hogy Jézus valóban érzi a szenvedést, valóban érzi a fájdalmat, és ilyen szempontból nem volt könnyebbség. Ha ugyanazt az életet, földi életet kellett neki élni, amit mi élünk, de kapott hozzá egy isteni bölcsességet, megjelent az ő életében, és ugye a Szentlélek reászállt. De megvolt az a cserépedényhez hasonló lét, hogy mi is megkapjuk az Istennek a jelenlétét, de mégis ott van az emberi természet, ott van a világ, ott vannak a hatások, ott vannak a különböző erők a mi életünkben is. Ahhoz, hogy Krisztus tökéletesen bemutassa az Istennek a szabadítását, hogy hogyan kell nekünk az Isten hitében járnunk, ahhoz neki is mindezeket a dolgokat ugyanolyan mértékben kellett megtapasztalnia. Tehát ez volt az isteni bölcsességnek az útja, hogy Kriszt, amit mi élünk meg, mutatta az Istennek a szabadítását, erejét, és gyakorlatban előttünk járt. Ezért mondjuk, hogy ő a legidősebb testvérünk, aki előttünk jár, Isten fia, aki miértünk jött, vagy ahogy mondja Krisztus is, hogy ti az én barátaim vagytok, és én az életemet adom a barátaimért. Tehát, hogy ott van ez a belső intimitás, ott van ez a belső közösségvállalása Istennek a Krisztusban, hogy minthogyha Isten nézné azt, mit jelent engem imádni, mit jelent engem szeretni a földi világban, mit jelent hozzám könyörögni. Krisztus személyén keresztül maga az isteni tökéletesség figyeli ezt, és vizsgálja ennek a mélységeit. Tehát ebben is láthatjuk az Isten bölcsességét, hogy Krisztus hozzánk hasonlóvá válik, és itt jön a másik fontos dolog a keresztségben, ha Krisztus olyan lett, mint én, és ugyanúgy megkeresztelkedik, mint ahogy én megkeresztelkedtem, akkor én is olyan leszek a keresztségben, mint amilyen Krisztus. Én is ugyanazt a tulajdonságot kapom meg, ha megkeresztelkedem az ő nevében. Ezért mondta Krisztus, hogy menjetek el és kereszteljétek meg az embereket, tegyétek őket tanítvánnyá, tanítsátok meg nekik mindazt, amit én parancsoltam, amit átadtam nektek. És amikor megkeresztelitek őket az én nevemben, onnantól kezdve a keresztségben mi olyanok leszünk, mint Krisztus. Olyan tiszták, mint Krisztus. Olyan kapcsolatban leszünk Istennel, mint Krisztus. Olyan engedelmesség adatik nekünk, és olyan bölcsesség adatik nekünk, mint Krisztusnak. Olyan erők adatnak nekünk, mint amely Krisztusban munkálkodik. Ennek mértéke persze különböző, tehát minőségét tekintve ugyanaz az erő érkezik meg hozzánk, de most azt mondom, de mennyiségét tekintve nem vagyunk képesek még olyan csodákat megtenni, mint Krisztus. Lehet, hogy nem vagyunk képesek még úgy tanítani, hát valószínű, hogy nem, mint ahogy Krisztus tanított. Nem vagyunk képesek még látni a láthatatlan világ minden erejét és dolgait. És nem tudunk halottakat feltámasztani. De Krisztus azt mondja, ez a lehetőség megvan. Hát amikor Krisztus arra tanít, hogy majd ti az én tanítványaim lesztek, és még nagyobb csodákat tesztek, mint én, ez a kijelentés akkor nem igaz Krisztus szájából, hogyha ez nem lehetne, nem valósulhatna meg bennünk. Ezt olyan értelemben mondta Krisztus, hogy amikor ti megkeresztelkedtek az én nevemben, és veszitek a Szent Lelket, innentől kezdve az Isten lelkének a munkája ti bennetek is abszolút értelemben, teljes potenciálban megvan. Nincsen lekorlátozva. Kinek mit ad az Isten ebben a megismerésben, kiben hogy munkálkodik a lélek, ez Isten dolga lesz, és nincsen leszabályozva. Tehát nem egy leszabályozott lelket kapunk. Ugyanazt a lelket kapunk, ami Krisztusban van. Ez nagyon fontos. Tehát amikor Szentlélekről van szó, mondjuk is, hogy ez Krisztus lelke, aki megérkezik hozzánk. Ha benned az Isten lelke lakozik, és te hívtad magadhoz az Isten lelkét, hogy jöjjön be, és ezt valósággal hitted, és kérted, és hiszed azt, hogy Isten ezt megcselekszi, és ebben a tudatosságban élsz nap, mint nap, a te megkeresztelésednek a tudatosságában, hogy Krisztusban te megkeresztelkedtél. Ugye Luther Mártonnak is ez volt a nagy felismerése, a végső felismerése, amikor már ő is a kísértések közepette volt, ez volt a végső érve, hogy meg vagyok keresztelve a Krisztusban. Vagyis én olyan vagyok, mint ő, ugyanazt a kegyelmet kapom, ugyanaz a szeretet árad rám, ugyanaz az erő van bennem. És ez a végső érv, akkor az a bizonyság, amivel meg tudunk állni, és szembe tudunk nézni mindennel, ami bennünket ér. Hát ez a megnyílt mennynek a tanítása, hogy Jézus megkeresztelkedésében már megnyílt mennyel állunk szemben. A keresztelő jánosi keresztségben még a bűnök bocsánatára keresztelkedtek meg az emberek, és nincs megnyílva a menny, hanem előképe van meg a bűnök bocsánatának. Van az emberi odafordulás, van az ember bűnbánata, és van az Istennek az elengedő szeretete, de nincs megnyílva a menny. Krisztus oda megy, és amikor ő megkeresztelkedik, akkor már a Szentlélek elkezd áradni, akkor már a megnyílt mennyet láthatjuk, és megszólal az isteni hang. Vagyis együtt van jelen a megnyílt menny, az Isten lelkének az ereje, amely látható módon megérkezik a Krisztusra, és utána pedig megszólal a hang, ami azt jelenti, hogy Istennek a hitelesítő pecsétje hangformájában érkezik meg nyilvánvalóan, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Tehát mi történik akkor, hogyha mi is a keresztelésünkre gondolunk, vagy arra, hogy Krisztusban vagyunk? Ugyanennek a három dolognak a bizonyságába érkezik meg az életünk. Mi akkor ez a három dolog? Az, hogy megnyílik a menny a te számodra. Neked is bemeneteled van az Isten jelenlétébe. Megérkezik hozzád is Isten lelke, ugyanúgy a te életedre is igaz az, ami Krisztusra igaz, hiszen akkor Krisztusnak az a mondata, hogy vegyetek szent lelket, nem lenne igaz rád. Hiszen nem volna módod venni a szent lelket, ha nem nyílt volna már meg a menny. Krisztusban a te számodra. Ugyanúgy a te életedre is rászáll Isten lelke. Csak Krisztuson keresztül fogod ezt megérteni és megélni. Ahogy Krisztus megélte ezt, úgy fogod te is megélni, és ugyanúgy Isten igéje a te számodra már azt fogja mondani, most így értsük, hogy gyönyörködöm benned, mert Isten fiában vagy. Mert amikor te hitben vagy, és Krisztus befogadtad a szívedben, Isten gyönyörködik benned, hogy Isten fiában vagy. Ez az ő gyönyörűsége. Ahogy gyönyörködött a fiúban, mert szerette őt, úgy szeret téged is, mert az Isten fiában vagy megkeresztelve. Ezért rád árad az Isten szeretete. Nem tesz különbséget Isten közted és a fia között, mert azt mondja, hogy ez egy. Ugyanúgy szeret téged, mint ahogy Krisztus szeretett. És ennek a mélységét, ennek a felhajtó erejét érezheti az ember az életén. Hogy Isten a Krisztusért, mivel ő megkeresztelkedett. Így is szoktuk mondani, amikor Krisztus megkeresztelkedik a halálban, a kereszt halálban értünk, akkor teljesen azonosul velünk, mint itt is, keresztelő Jánosnál, megkeresztelkedik értünk, hogy mindezt nekünk adja, és innentől kezdve a keresztséget átformálja Krisztus. Krisztus maga ugyan nem keresztelt, meg tanítványa is ritkábban kereszteltek, már az ő halála után és feltámadása után adta ezt inkább parancsba, hogy kereszteljenek. Miért? Mert hát a megváltás műve akkor volt a tökéletes. Elvégzett mindent, és akkor a keresztségnek már van ereje. Hát ameddig Jézus tanít, és adja a tanításokat, beszél a bűnbocsánatot, nem történt meg az ő megkeresztelkedése teljesen, nem teljesedett be, itt kezdődik keresztelő Jánosnál, a Golgotai kereszten pedig beteljesedik, mert átadja az életét, értünk, hogy mi benne lehessünk az Isten szeretetébe. A megnyílt mennyet megadja nekünk a Szentlélekkel való élő közösséget, és utána megadja azt nekünk, hogy gyönyörködjünk ő benne, az Istenben, és az Isten is gyönyörködik bennünk, mert mi is Krisztusban vagyunk. Ez, amikor Jézus a főpapi imádságában azt kéri, hogy Atyám, add meg nekik azt a szeretetet, amivel engem szerettél. És imádkozik azokért, akik majd hisznek ő benne. Hogy ők egyek legyenek, mint ahogy én egy vagyok veled. Add, hogy ők is egyek legyenek, és ők is követhessenek, és megismerjenek téged. És az volt a legfontosabb a főpapi imádságában Krisztusnak, hogy ez a szeretet, ez az ismeret fennmaradjon, és azért hal meg a keresztem, hogy az ő megkeresztelkedése, mert szimbolikus ez a szó is, hogy keresztelkedés. Milyen érdekes. Ugye, hogy ebben a keresztségben benne lehessen mindenki, és az egész világ benne van. Tehát itt már egyetemes dologról beszélünk. Krisztus megkeresztelkedése, mondhatjuk azt, hogy keresztelő János megkeresztelése még egy szűk körnek szól. Akik éppen elmennek oda, akik éppen keresztelő János vonzás körzetébe tartoznak, akik erre úgymond nyitottabbak, de rengetegféle más megközelítés is volt, és nem mindenki ment keresztelő Jánoshoz. Jézus Krisztus megkeresztelése viszont egyetemes. Minden ember számára elhat, és innentől kezdve mondja azt Krisztus, hogy menjetek el szélesebb világra, és hirdessétek meg az evangéliumot, azt, hogy Isten szeretetében mindenkit, az Isten megújító kegyelmében, mindenkit magához hív, az ő keresztelésében az Isten szeretete tökéletesen megáll. Na most innentől kezdve, hogyha ezt megértjük, hogy ez a megkeresztelkedése megtörtént, és hogy mit jelent ez szellemi értelemben, mert most próbáltam ezt, hogy mi kezdődik el, és mi teljesedik majd be három év múlva, akkor érthető, hogy miért jelenik meg a sátán. Hiszen valami olyan kezdődik el szellemi értelemben, amit meg kell akadályozni. Minden módon meg kell akadályozni, hogy ez ne teljesedjen be, mert ha ez beteljesedik, és ezt megértik az emberek, és elkezdenek e szerint élni, akkor a krisztusi ember megsokszorozódik. Hát aki megkeresztelkedik a Krisztusban, az olyan, mint Krisztus. És ahányan megkeresztelkednek, és elkezdenek lelkiképpen a megnyílt mennyel kommunikálni, az Isten szent lelkét befogadni, és akik elkezdenek gyönyörködni a Krisztusban, és akikben gyönyörködik majd Isten bennünk, mert Krisztusban vagyunk, akkor a kísértő nagy bajban van. Mert nem csak egy van, aki olyan, mint Krisztus, hanem rengeteg lesz. És azok mind érteni, tudni fogják ezt, ebben a tudatosságban fognak járni, és ezt meg kell, hogy akadályozza. Ennek a leggyorsabb formája az, hogy Krisztust el kell buktatni. Meg kell akadályozni azt, hogy ő ebben a hitben tudjon cselekedni, végrehajtsa a megváltás művét, és meg kell akadályozni őt minden módon, hogy ez sikerre vigye, és azt kell megakadályozni, hogy lelkileg el kell szakítani őt az Istentől, és attól az erőtől, amivel ezt el tudja pecsételni, és meg kell akadályozni abban Krisztust, hogy ő bizonyos legyen, hogy tényleg ő az Isten fia, hogy bizonyos legyen abban, hogy neki valósággal Isten ezt a lehetőséget, ezt a feladatot rábízta, és hogy ő tényleg végre tudja hajtani az emberek számára ezt a szabadítást. Három módon próbálta ugye a kísértő ezt megtenni, hogy eltántorítsa Jézust az útból, hogy félretegye, és a saját, mindig láthatjuk, hogy a kísértő nem csak valamit ígér, hanem azon keresztül a saját hatalmát akarja kiterjeszteni Jézusra, és ezek után már lényegében a saját szolgálatába akarja állítani. Az első dolog ugye a kövek kenyérre változtatása, a második, amikor fölviszi a templom párkányára, hogy vesse le magát, a harmadik pedig megmutatja a világ dicsőségét, mindezt a hatalmat, ami az ő kezében van, és hogy átadja majd neki, hogyha őt imádja. Látjuk a fokozatokat, ahogy az ördög fölépíti a kísértést, és megvan a csúcspont, amikor majd, hogy nem mindent oda ígér neki. És látjuk a kezdeti állapotban, az első kísértésben sokfajta magyarázata van ennek, de itt legfőképpen ugye annak a hatalomnak a megkérdőjelzése, az identitásának a megkérdőjelzése van, hogy ha Isten fia vagy, ha csak ugyan Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré, és itt már az ördög tudja, hogy erő van Krisztusban. Tehát azt mondja, hogy te képes vagy arra, hogy ezt megtedd. Tehát olyan dolgokkal kísérti meg, amit ő képes megtenni. Itt láthatjuk a cselekvésre való késztetést, ami az ördögnek az egyik módszere, amikor már van lehetőségünk, valamit már birtokolunk, amikor már Isten dolgai elkezdenek áradni, akkor azoknak a használatát próbálja siettetni, vagy más irányba terelni. Tehát amikor már szabadságod van, amikor már látod, hogy szabadításod van, amikor erőd van, akkor az ördög próbálja megcsapolni ezt, és valami olyasmi dologban, hogy na hát ezt tedd meg, erre te képes vagy. Bizonyíts be, hogy te erre képes vagy. Csak az a baj, hogy nem az Isten indít. És innentől kezdve, amikor az ember megérzi ezt az erőt, hogy ő mire képes, akkor megjelenik az ego. Megjelenik a saját én tudatod. Ha te Isten fia vagy, ugye most azt mondom, ez egy dicséret, ez egy áldás, hogy te Isten fia vagy. De abban a pillanatban, hogyha ezt így mondom, hogy ha te Isten fia vagy, már egy minőség, ami csak a tiéd, és ha én így fogom ezt gerjeszteni, hogy te most tegyél egy csodát, akkor ez az Isten fia, ez el fog torzulni. Mert ez az Isten fia nincsen kapcsolatban az Istennel. És akkor már nem az Isten fia, hogyha elszakítom őt. És ezért volt jó válasza, nem csak kenyérrel él az ember, hanem a minden igével, amely Isten szájából származik. Ezzel Krisztus visszautalt, hogy neki az a fontos, hogy az Istentől érkező üzeneteket megértve cselekedjen. Nem az a célja, hogy bizonyítsa az ő Isten fiúságát, hanem az a célja, hogy az Istentől megérkezett üzenetet megjelenítse, és azt, amit az Atya mond, azt tegye. Tehát nem a cselekvés helyessége, vagy csoda volta, vagy bármi a cél Krisztusnál, nem önmagáért cselekszik, nem a csodákért cselekszik, nem a jelekért cselekszik, nem azért, hogy a köveket kenyérré változtassa, nem azért cselekszik, hogy egyenek az emberek, mert éhesek, hanem azért cselekszik, mert az Isten indítja őt, hogy most itt vannak ezek az emberek, és adj nekik enni. Azért szaporítja meg a kenyereket. Nem pedig azért, mert most eljött az idő, hogy itt van ez a sok ember, és most éhesek vagyunk. Mert akkor a test diktál. Mert akkor mi mondjuk meg, hogy most mit kell tennie Istennek. Hát akkor mi fogunk ülni a szekéren, és mi határozzuk meg, hogy most Isten mit szeretne. És nem vesszük észre, az Isten szájából érkező üzenet nem érkezik meg. Felcseréli ezt az ördög, és azt mondja, majd én megmondom nektek, hogy mit kell csinálni. Hiszen Isten gyermekei vagytok. Hiszen Isten szeret benneteket. Majd én megmondom, hogy mit kell csinálni a hívő embernek. Hogy kell jót tenni, hogy kell segíteni, mit kell cselekedni. Hát Isten gyermekei vagytok, nem? És ez a kísértő. Majd én megmondom, hogy hogy kell akkor élnetek. Ha nektek ilyen hatalmatok van, hogy a bűnök meg vannak bocsátva a ti számotokra, hát akkor hogy kell élnetek? És itt láthatjuk azt, hogy a kísértő ugyanezt mondja. Ha te Krisztusban vagy, ha te Isten fia vagy, tedd ezt meg. Megteheted. És ugyanezen a módon próbál bennünket is a maga malmába bevinni, hogy eltérítsen. Ekkor tudjuk mi is visszaverni ezt a támadást azzal, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. A második, amikor felvitte a templom párkányára, és onnan ugye kérte, hogy vesse le magát, akkor egy zsoltári szakaszra hivatkozik, hogy majd angyalok fogják őt őrizni, meg sem fogja ütni lábát a kőben. És amikor ezt idézte az ördög, akkor elfejtette azt elmondani, hogy utána az a rész van, hogy te majd ugye taposni fogsz majd a kígyón, tehát az ördögnek minden hatalmán járni fogsz. Ezt elfejtette elmondani, hogy utána, ezután a zsoltárbeli ígéret után ez következik. Ez pedig Krisztus lényegében úgy teljesítette be, hogy felmutatta azt az ördög számára, ugye ezzel verte vissza, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Mert megint azt akarta elérni Krisztusnál, hogy a megváltást elkerülje. Ezt értsük jól. Amikor azt mondta, hogy vesd le magadat a templom tetejéről, volt egy ilyen hagyomány állítólag, hogy majd így fog egy ilyen csodálatos módon fog megjelenni a messiás, és úgy az emberek majd imádni fogják őt, hogy jó az Isten fia. Csak mi marad ki? A megváltás. Úgy fognak téged imádni, tisztelni, szeretni, elfogadni, hogy csak nem hajtottad végre a keresztelést. Nem keresztelted meg a világot. Nincs meg az a beléptető rendszer, amiben az emberek olyanok lehetnek majd, mint te. Hanem imádnak ugyan téged, de nem lehetnek soha abban a kegyelemben, amit te elhozol az Istentől. Nincs megnyílt menny, nincsen szentélek, és nincsen meg az a bizonyság, hogy minket is szeret az Isten, és megbékélt velünk. Csak ezt nem lehet megadni akkor, hogy a templom párkányáról le fogsz ugrani. És hirtelen ott leszel, mint az a megígért messiás, az a megváltó. És milyen csodálatos, az angyalok is megjelennek, nagyon szép a kép. Csak éppen hiányzik belőle az erő. Hiányzik belőle, hogy 2000 év múlva ebből mit fogunk ezzel kezdeni. Semmit nem tudsz vele kezdeni. És nem ér semmit sem ez a kép. Nagyon dicsőségesnek tűnik, és látszólag ez a megoldás, a legkönnyebb út, hogy Isten fia legyél, hogy híred menjen az egész világon. Csak hogy ez igazából semmi ahhoz képest, amit az Isten el akar végezni. Ezért kísértés, mert itt az Istennek az erejét akarja más útra terelni, magát a megváltást akarja megakadályozni. És a harmadik dolog az pedig, amikor fölkínálja ugye a világot, neki a teljes hatalmat. Itt már látjuk az ördögnek az arroganciáját, amikor már mondja neki Krisztus, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet, és ezáltal tudatosítja, hogy tudom, hogy mit akarsz. El akarsz téríteni az útból, hogy ne járjon végig azt, amit Isten rám bízott. Akkor utána ugye felkínálja, egy magas hegyre viszi föl, és felkínálja neki az egész világot, az összes országot, minden hatalmat és dicsőséget. Ugye ez azért fontos, mert itt már már Krisztus azt mondja, hogy mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Itt már megjelenik az ördögnek ez az arroganciája, hogy mit akarok. Már a kezdet-kezdetén is ezt akartam. Az első kísértésben is azt akartam, hogy a vége az legyen, hogy engem fogsz imádni. Tehát Krisztus számára világossá vált, hogy az ördög nem kevesebbet akar, mint a saját csatlósává tenni őt. Minden egyes mozdalattal az volt a cél, hogy a végén pedig az imádat tárgya legyen ő maga, és mi a legnagyobb kísértés, ha így nézzük magának Krisztusnak is, az, hogy az imádatát, a szeretetét kinek adja, kinek fog szolgálni. Mint hogy az ember számára, és ez a legfontosabb az életében, ezért fontos, hogy az Istent szeressük teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből, minden erődből, szeresd őt. Ez az első és legfontosabb. Ha ezen részt tud ütni a kísértő, hogyha ezt elveszi tőled, ha nem szereted teljes szívedből, ha ezt nem érzed, nem tudod átélni, és itt hajótörés szenved az életed, akkor onnantól kezdve a többi más dologban is meg fog jelenni ez az erő, és keresztül tudja vinni az akaratát. Tehát ha az imádat a helyén van, és nem tud közéd, és Isten közé semmi sem férkőzni, ezt jelenti számodra Krisztus, mikor megkeresztelkedsz benne. Mert akkor a szívedet Krisztushoz odavívve, szívedben átéled az Istennek azt a legközelebbi jelenlétét. És ide már nem fér oda semmi. Nem tud oda beférkőzni a kísértő, ha valaki teljes szívével az Úrban van. Itt nem kell attól félned, hogy akkor a sátán el tud téged vinni az Istentől. Mert lehetetlen dolog. De ha ezt megfordítja, és az Isten szeretetét nem tapasztalva a szívedet, meg tudja nyitni, és kételkedést tud ebben támasztani. Tehát itt jön a lényeg, hogy nem szabad kételkedned abban, hogy Isten szeret téged. Nem szabad kételkedned abban, hogy Isten megbocsátott neked. Nem szabad kételkedned abban, hogy Isten imádatában vagy. És ennek az erejében sem szabad kételkedned. Hanem ennek az erejében kell a legnagyobb kísértéseket is, úgy, ahogy Krisztus van, ugyanúgy neked is. Tehát ahogy Krisztus van, te úgy vagy ebben a világban, ez azt is jelenti, hogy a te életedben is, ahogy Krisztus megkísértette az ördög, úgy fog téged is megkísérteni. Mert ugyanazt a mértéket fogod kapni. Persze mi emberek vagyunk, és más a mi életünk, de mindenki életében megjelenik. Ez az erő. És miért jelenik meg? Mert megnyírt a menny, mert tiéd a Szent Lélek, mert benned is azt mondja az Isten lelke, hogy ott van benned Krisztus, akiben gyönyörködöm. És az ördög mit nem akar? Hogy ez a Krisztus éljen. Nem akarja, hogy ennek az ereje megnyilvánuljon. Le akarja kötni ezeket az erőket. Kételkedést akar benned támasztani. És különböző variációkban végül is azt akarja, és ez benne a döbbenet, hogy te ne Istent imád, hanem őt. És burkoltam, ez a kétfajta imádat harcol lényegében a világban, hogy az ördög ugyanúgy imádtatja magát, és látjuk a negatív erőknek az erejét, és mondjuk Isten hogy engedheti meg. Isten nem engedi meg, csak a negatív erő egyre nagyobb tér tud hódítani, amint az emberek elkezdik imádni, akarva akaratlanul is azt az erőt, azt az energiát, aki ezt képviseli. És akkor utána mi az ördögnek a sakkhúzása? Azt mondja, de hát Isten ezt megengedte. Hát nem Isten, hát ha Isten van, akkor miért van ez? És ezáltal még jobban megosztja az embereket, mert azt mondja, tényleg, hát miért van ennyi háború, miért van ennyi szenvedés, miért ilyenek az emberek, miért nem szolgáltat Isten igazságot, és onnantól kezdve az ördög már irányítja az emberek gondolatait, a legnagyobb manipulátor. Mert onnantól kezdve már lehet azt mondani, hogy Isten nem is jó, nem is igazságos, nem is szeret téged, nem is segít neked. Mert nézd, most akkor miért történik ez az életedben? Hol van akkor az az Isten, akiben te bízol? Hol van az az erő, amiről Krisztus beszélt a te életedben? Tehát erre figyeljünk oda, és vizsgáljuk meg mindig egy kicsit magunkat, az életünket, és járjunk nyitott szemmel az Úr Jézus Krisztusban, ez a mi megkeresztelkedésünk, és nekünk is meg kell adnunk a magunk válaszait. Az Istennel való kapcsolatban mindenkinek a maga kísértésére magának kell választ adnia az Isten lelke által. Ezeket nem kerülhetjük meg, válaszainkat nekünk kell kimondanunk, és nekünk kell megharcolnunk ezeket a dolgokat, de neked is kell megkeresztelkedned, és megmaradnod a keresztségben is. Tehát igazából azt is mondhatnám, hogy Isten mindent elkészített a te javadra. Bíznod és felfedezned kell, ahogy Krisztus is bízott, és használta ezt az erőt. Használd te is. És soha ne feledd el, ez a végső, és ez legyen az útra valunk, ahogy Jézus ezt így válaszolt a kísértőnek, ezt te is mondhatod. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, a 161. dicséretünket énekeljük, a 4., 5. és 6. versét, a 161. dicséretünket énekeljük, a 4., 5. és 6. versét. Csak Istenben minden hatalom vagyon ő kezében. Éket ő akar föld kerekségében emeli égben. Más kétségben imádkozzunk. Istenünk, ami megkeresztelkedésünkre gondolunk, hogy Jézus Krisztusban megkereszteltél bennünket a világban, hogy a te erőd, a te lelkednek megnyilvánulásai, a megnyílt menny, a Krisztusnak jelenléte lakozzon a mi szívünkben, belső emberünkben. Köszönjük, hogy bennünk is gyönyörködsz, hiszen Krisztusban vagyunk, Krisztusban, az ő szeretetében élhetjük minden napjainkat. Köszönjük, hogy Krisztus megtanít bennünket, hogyan imádjunk téged, mit jelent az Isten szeretete a világban, hogy kell ebben forgolódnunk. Kérjük, hogy te szenteld meg a mi szívünket ez új esztendőben. Add, hogy a te lelked minden nap hozzánk megérkezzen, betöltsön bennünket. Add, hogy a földi vándorlásban, a földi pusztaságban, amikor járunk, és az ördög megkísért bennünket is, kereszténységünkben, Istenben való bizalmunkban és hitünkben, add, hogy jó válaszokat tudjunk adni. Add, hogy ellene tudjunk állni a kísértésnek, és a kísértő pedig elfusson tőlünk. Add, hogy a te dolgaidban növekedjünk. Add, hogy az Isten ismeretében megerősödve az életünk fölragyoghasson, és a mi gyertyatartunkban ott égjel a te világosságod és fényed. Köszönjük azt, hogy nekünk is megadod az erőt, úgy, ahogy Krisztusnak megadtad. Nekünk is megadod a bölcsességet, hogy a mi életünkben is el fog futni a kísértő, és megtalálhatjuk a helyes utat, a helyes arányokat, és felismerhetünk téged. Köszönjük, hogyha a világ minden gazdagságát is kínálja föl. Köszönjük, hogyha a népszerűséget akar nekünk adni. Köszönjük, hogyha az ördög másképpen akar bennünket vezetni, mint ahogy Isten akar vezetni, akkor a te lelked útmutatást fog adni. A te lelked meg fog szabadítani, a te keresztelésed rajtunk lesz, és a te bölcsességed meg fog nyilvánulni a mi javunkra. Add, hogy ezt mindig tudva bölcsen járjunk a mindennapokban, nyitott szemmel, legyünk szelidek, mint a galambok, és okosak, mint a kígyó, és ismerjük az ördög szándékait, add, hogy ezt felismerve a te dicsőségedre éljünk, és téged imádjunk minden nap. Köszönjük, hogy a legnagyobb dolog az, hogy ismerhetünk és imádhatunk téged. Ennél nagyobb dolgot senki nem tud adni. És amikor a kísértő ezt apró pénzre akarja váltani, világi dolgokra, mulandó dolgokat ígér, vagy örömöket, vagy olyan feszültségpontokat érint, ami nagyon fáj nekünk, és ezekkel próbál bennünket manipulálni, akkor eszünkbe juthat, hogy nincs annál gyönyörűségesebb dolog, nagyobb és hatalmasabb dolog, mint hogy téged ismerhetünk, neked szolgálhatunk, és ami életünk benned van elrejtve. Add, hogy ezt tudjuk, és ebben a biztos tudásban tudjunk most hazatérni otthonainkba, és a te benned való hitben növekedjünk. Jézus Krisztusért kérjük ezt. Kérjük, hogy gyógyítsd meg betegeinket. Adj útmutatást azoknak, akik most nehéz helyzetben vannak. Kérjük, segíts a mi növekedésünket lélekben. Add, hogy érthessük a te szádból érkező szavakat, hogy a te ígéd vezessen bennünket. Add, hogy felismerjük, hogyha az ördög megkísért, és megkísérti bennünk az Istennek a munkáját. Add, hogy mi leboruljunk és imádjunk téged, és ebben minden erő, és minden hatalom, és minden megnyilvánulás a mi javunkra történjen, és neked szerezzünk dicsőséget e világban, hogy téged megismerve mások is kiszabaduljanak, és az igazság útján tudjanak járni. Így kérünk most, hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Diakóniai csereszolgálatunk lesz majd január utolsó vasárnapján, amikor majd a Rákoskeresztúri gyülekezetből fog majd érkezni lelkipásztor testvére, én pedig Rákoskeresztúron fogok majd prédikálni. Ezért áttennénk az úrvacsorai istentiszteletet január 19-ére, tehát egy vasárnappal előrébb, csak azért szólok. Most így alakult, tehát január 19-én lesz majd akkor az úrvacsorás istentiszteletünk. Hirdetem a szeretett vendégséget, van itt lent a templom alatt, úgyhogy várjuk a testvéreket oda még beszélgetésre. Tőlük vasárnap.